Mert én hűségedben bízom, szívből újjongok, hogy megsegítesz, éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi Isten tiszteltünk kezdetén énekkel magasztaljuk Istent, az Urat. Keressük meg a 35. Zsoltárunkat. A 35. Zsoltárunknak az első verszakát énekeljük, ez pedig így kezdődik. Perelj, Uram, perülj! Foglaljuk el helyünket, ének szóval magasztaljuk tovább Urunkat, Istenünket. Énekeljük 230. dicséretünket, 230. dicséretünk első 4 verszakát. Így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom fel.
Thank you.
mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszokat.
Huszonhetedik úrnapja. A keresztvízzel való külső leöntés egyúttal a bűnök lemosása is? Nem. A bűntől csak Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg minket. Akkor miért nevezi a Szentlélek a keresztséget az újjászületés fürdőjének és a bűnök lemosásának? Alapos oka van annak, hogy Isten így beszél. Nem csak tanítani akarja ezzel, hogy Krisztus vére és lelke által a bűnöktől való megtisztulás olyan, mint amikor vízzel lemossuk a test szennyét, hanem ezzel az isteni záloggal és jeggyel egészen bizonyossá akar tenni minket afelől, hogy ő olyan valóságosan megtisztít bűneinktől, amilyen valóságos a vízzel való lemosás. Meg kell lekeresztelni a csecsemőket is. Meg, mert ők is Isten szövetségéhez és az Anyaszentegyházhoz tartoznak, akár a felnőttek. Isten nekik is megígérte a Krisztus vére által nyert bűnbocsánatot és a hitet ébresztő szent lelket. Ezért a keresztség által, mint a szövetség jegye által őket is be kell fogadni a keresztény Anyaszentegyházba, és így megkülönböztetni őket a hitetlenek gyermekeitől. Ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt. Ehelyett rendelte Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget.
Kedves testvérek, Istennek igéit olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 13. fejezetéből, a 13. fejezet mind a 6 verséből. Református bibliaolvasók halózunk, ezt a Zsoltárt jelöli ki mai vasárnapra számunkra. Hallgassuk fennállva Isten szemét. Itt szólt át hozzánk a Zsoltárok könyve 13. fejezete első versétől Isten igéje. A karmesternek Dávid Zsoltára. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele. Ne újonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Mert én hűségedben bízom, szívből újjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jó tett vele. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk helyet, hajtsuk meg fejünket. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, bizony megvalljuk, sokszor mi is tettük már föl ezt a kérdést, hogy meddig tart az ellenségnek az öröme, meddig győzedelmeskedik a bűnös, vagy éppen szerencsés az útja, vagy éppen meddig van rajtunk a nyomorúság, és mikor kerülünk ki abból. Urunk, bizony ez a mi kérdésünk is, amit a Zsoltáros föltett ebben a Zsoltárban. És Urunk, hadd adjunk hálát is, hiszen sokszor megtapasztaltuk, úgy, mint itt ebben a Zsoltárban is a Zsoltáros, hogy bizony véget ért ez az időszak. Az ellenség az már nem győzedelmeskedik, nem szerencsés az útja, a gőgösök, a kevélyek, azok elbuktak, és akik Isten útján járnak, valóban azok tartottak meg. Urunk Istenünk, valóban hadd adjunk neked hálát. Napról napra megtartasz bennünket. Tőled van a kegyelmünk, a szabadításunk, a szabadulásunk bűnökből az új életbe. Köszönjük, Urunk, hogy ezt Te magad készítetted el számunkra. És a legcsodálatosabb módon, a legtökéletesebben vitted ezt végbe. Azt mondja az igénk, ebbe angyalok vágyakoztak beletekinteni. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, azt készítetted el az téged szeretőknek. Urunk Istenünk, hadd kérjünk arra is, hogy ma is Te légy velünk lelkeddel. Áld meg összegyülekezésünket, hogy az Isten tiszteletté legyen. Legyen kedves neked éneklésünk, hallgass meg imádságunkat, és hogy tőled vegyük az üzenetet, azt a csodát ma is éljük át, hogy megszólal a Te igéd, bár emberi, gyarló szavakban. Mégis meg tudod azt úgy áldani, hogy megérkezik hozzánk a szívünkbe úgy, mint Isten üzenet szó. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a csodát már átélhettük nem egyszer. És arra kérünk, ma is itt szólíts meg bennünket, védj körül kegyelmeddel, megértsük az igét, szívünkbe fogadjuk, és utána cselekedni is tudjuk. Jézus Krisztus nevében kérünk, légy itt velünk, szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök üzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetések készülve énekeljük a megkezdett dicséret, a 230. dicséretünknek az 5. verszakát. A 230. dicséret 5. verszaka így kezdődik. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak az 1. korintusi leveléből, az 1. korintusi levél 1. fejezetéből, az 1. fejezet 18. versétől a 25. versig. Református bibliaolvasó kalózunk ezt az igét jelöli ki ma számunkra ige hirdetési alapigeként. Hallgassuk fennállva Isten üzenetét. Így szólt át hozzánk az 1. korintusi levél 1. fejezet 18. versétől Isten írott üzenete. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egy vasárnap erejéig kicsit beletekintünk az első korintusi levélbe, de hogy értsük ezt az igét így mélységében is, hogy akkor ott az ott hallóknak, az ott állóknak mit is jelentett és mit is mondott, egy kicsit bele is kell tekintenünk ebbe a közegbe, hol is szólal meg Istennek ez az igéje, és hogy természetesen, mert Isten a igéje mindig aktuális, mit is mond számunkra itt, ma Magyarországon, ebben a gyülekezetben, éppen itt vasárnap. Tehát egy kicsit nézzünk bele a gyülekezetnek ebbe a milliójébe, ebbe a környezetbe. Az első század közepén vagyunk Korintusban, Görögországban, ma is ott található ez a város. Világváros, nagyváros, mindenféle nyelvű, nemzetiségű ember, hagyd mondjam, így verődött össze, és mégis Isten kegyelméből Pál apostol plántálására, hiszen elment és hirdette ott is az igét, egy kis gyülekezet alakul. Azt is tudjuk, hogy később Pál tanít is ebben a városban, Isten meg is erősíti őt, hogy ne féljen és ne rettegjen, mert sok népe van ebben a városban. És valóban az volt egyfajta, hogy mondjam, így próbakő az evangélium előtt, hogyha mondhatunk ilyet, hogy hogyan is szivárok bele egy idegen kultúrába, egy sok nemzetiségű, sok népű, nyelvű kultúrába Istennek örömüzenete. És ahogy ebben az igében is megszólalt, zsidóknak és görögöknek. Valahogy így választották magukat külön, főleg a zsidóság. Vannak ők, az Isten népe, akikhez szólt Isten igéje, a proféták, náluk van a törvény, vannak tanítása, és vannak a többiek, a pogányok, akik nem hallották ezt az örök üzenetet. Tehát a nagy tétje, hagyd mondjam ezt így, de idézőjelben az volt, hogy hogyan szivárok bele a kultúrába, ebbe a világ szerintébe, sokféle helyről összemosottiba, és hogyan lesz Istennek mégis népe, akár ott Korintusban, ebben a kikötő városban, kereskedő városban, világvárosban. És természetesen mondtuk, hogy Isten igéje nem csak ott szólal meg, abban a környezetben, ma is ugyanúgy megszólal. És hogyan szivárok bele, hogy mondjam így, Istennek igéje egy mai kultúrába, egy mai közegbe, akár egy mai világvárosba, egy sok nyelvű, nemzetiségű helyre. Szóval maga a tétje ez volt a dolgoknak. Itt szólal meg Isten igéje. És Pál később, hiszen mindig így írta a leveleit, kapott híreket a gyülekezetekről, ahol ő szolgált, ahol plántált és tanított, és utána mindig választ is adott azokra a konkrét problémákra, vagy akár a megosztottságra, a bűnökre, az Isten bölcsességéből, hiszen leírta és elküldte, ott felolvasták, és mint Isten bölcsessége, Isten szava érte el az ott élőeket. A legnagyobb baj egyébként ebben a gyülekezetben a megosztottság. Itt a leveleim elején olvasunk is erről. Hiszen voltak, akik személy szerint mondjuk Pálhoz ragaszkodtak. Mások, tanított ott egy Apollós nevű ékesen beszélő ember is, mások meg hozzá. Aztán volt, akik Kéfás, azaz Péter tanítását fogadták el. Talán őt is hallották. De voltak, akik azt mondták, ők Krisztushoz tartoznak nagyon helyesen, csak hát egy kicsit ők is párba tömörülve, elkülönülve a többitől tették ezt. Azt mondja Pál, ez a legnagyobb baj, ez a megosztottság, ez az összetöredezettség. Ebből származik aztán mindenféle más is. Például, hogy megtörtek konkrét bűnöket is a gyülekezetben. De, és nagyon érdekes a mai igénk, bizony az akkori görögök, ismerjük tanulmányainkból a görög filozófiát, gondolkodásmódot, nagyon sokat adtak az ékesen szóló beszédre. Egyszerűen, hogy a szónok az magával ragadja a hallgatóságot. És sokszor még talán az igazságot sem kellett elmondani, bármilyen furcsa, amit hallunk, de maga szépen megfogalmazott legyen. Ékesen szóló. Arra figyeljenek és magával ragadja az embereket. Ebbe a közegbe szólal meg Pál apostolnak ez az igéje is. Ez a rész, amit elolvastunk most az első korintusi levélnek az elejéről. Mit is mond ez a levél? Benne vannak nagyon fontos fogalmak. Ilyeneket hallottunk, hogy bolondság, meg botránkozás. Meg ilyet hallottunk, hogy a világ szerinti bölcsesség, meg az Isten szerinti bölcsesség, vagy éppen Istennek az ereje. Meg talán így is idézhetnénk, idézőjelben, hogy az emberek ereje, vagy meggyőződése, vagy meggyőzése. Hogyan is szólal meg tehát ez az ige, mert rögtön az elején és a végén, a felolvasott szakasznak Pál elmondja az egésznek az igazságát. Ahogy ez megszólaltott akkor is, ahogy megszólalhat köztünk is az ige, és az egésznek az erejét, Isten bölcsességét, ahogy a megváltásnak a nagy művét, tervét tökéletesen végbe hitte Krisztusban. Így olvastuk. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És a végén ez volt az utolsó vers, amit olvastunk, mert az Isten bolondsága, és itt természetesen idézőjelben van téve ez a bolondság, csak hogy még nagyobb legyen az ellentét is érthető legyen. Mi is a világ szerinti bölcsesség, és emellett a világ szerint úgy gondolja Istennek az meg bolondsága, már bocsánat, de így van ideírva, hagyj olvassam, mert az Isten bolondsága idézőjelben bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége, megint csak idézőjelben, erősebb az emberek erejénél. Itt is jelent ez bölcsesség, bolondság, sőt előtte olyat olvastunk, megbotránkozás. És azt mondtuk, hogy akkoriban úgy gondolkodtak magukról az emberek, van a zsidóság, náluk Istennek igéje, a törvény, a próféták, tanulmányozták is ezt, megtették már a szétszóratásban, a zsinagógákban is, ott, akár az ókori Görögországban is. De tudjuk, hogy ez önmagában nem üdvözít. Hiszen Isten ereje az ő igéjén keresztül az úgy valósul meg, hogy végbe vitte az ő nagy megváltó művét. Önmagában az ige tanulmányozása nem üdvözít. Emlékszünk talán arra, amikor Jézus vitatkozik az írástudókkal, sokszor megtette ezt, és azt mondta, ti kutatjátok az írásokat, és hogy folytatódik, pedig azok rólam tesznek bizonságot. Azaz nem önmagában csak az írás olvasása, tanulmányozása, hanem az amögött lévő erő, Istennek a cselekvése, ahogy Krisztusban végbe ment a megváltás értünk. Ez, aminek ereje van. Ez az, ami megment, és ez az, ami üdvözít. És tehát azt mondja itt az igénk, hogy egyrészt ez a zsidóságnak botránkozás. Mármint micsoda? A keresztnek a botránya. Így olvastuk. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ereje. És később pedig ezt olvastuk, és miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, tehát a botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság. Miért is? A zsidóságnál a törvény könyvében olvassuk ezt az igét, hogy átkozott, aki fán fők. Ez ott van Mózes 5 könyvén belül ez az ige. És hagyd tegyek rögtön hozzá egy történetet, amiből teljességgel megértjük ezt. János evangélium a 3. fejezetében olvasunk egy érdekes találkozást. Valaki, egy írástudó, éjszaka ment Jézushoz. Nikodémusnak hívták őt. És hát tudjuk, méltóság teljesen így közelít Jézushoz. Azt mondja, tudjuk Istentől jöttél tanítóul. És utána Jézus pedig nem is nagyon várja meg ezeket a tiszteletköröket, rögtön oda szegezi neki ezt a mondatot. Szükséges neked újonnan születned. Nikodémus nem érti, mint ezt. Értetlenkedik. Hogyan lehetséges ez az ember, hogyha vén, akkor hogyan születhet meg újjá? Aztán Jézus csodálatosan kibontja ezt az igét. Nem születhetik az ember, újonnan kell születnie. Víztől és lélektől kell születnie. Aztán beszél a lélekről, amely fú, mint a szél, és ez ott van, tudjuk, a pünkös történetében is, ahogy egyszerűen megragadja az embert, és valami újra hívja, és történik egy csoda, hogyha így megragadja Isten szent lelke az embert, meg az ő igéje, hogy egy újjászületés, egy új teremtés történik. És ebben a történetben Jézus utal is egy régi történésben. Megemlíti, hogy pusztai vándorlás alatt, amikor Izrael népe zúgulódott, akkor Isten mérges kígyókat küldött a táborra. A látható Mózes a vezető felé fordultak, ő pedig Istenhez könyörgött, és tudjuk, Isten azt mondta, készítessen egy fapózmát, és arra egy érckígyót, vagy részkígyót. Így is ismerjük a történetből. Tehát aki hittel föltekintette erre a részkígyóra, vagy érckígyóra, az megmenekült. Jézus ebben a beszélgetésben, a Nikodémussal folytatott beszélgetésben a következőt mondja. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mit is tesz Jézus Krisztus? Erre a régi történetre utal. Ott a megmenekedés szolgálta ez, az a pózna rajta a részkígyóval. Hittel kellett rátekinteni erre, és akkor annak az embernek megmaradt az élete. Nem pusztult el a kígyó marásától. Azt mondja Jézus, valami hasonlóképpen fog ez történni, hogy majd őt is póznára, fára függesztik, és aki hittel tekint mégis erre, az megmenekül. Mit is mondtunk, mit olvasunk Mózes 5 könyvén belül? Átkozott mindenki, aki fán függ. Olvasjuk az igét. És azt is tudjuk, hogy bizony akkoriban a keresztefeszítésnek kivégzési módja még nem volt ismert. Krisztus előtt az első században ezt a borzasztó kivégzési módot vezették be a rómaiak, akit halálra ítéltek, így kilódjon, ha kellett akár napokig a kereszten. Jézust ugye így feszítik meg. És milyen érdekes, végbe megy így az igének az üzenete. Valóban átokká lett értünk Jézus Krisztus, akit fára függesztettek. De mit is mondtunk, ez a zsidóknak botránkozás. Hiszen milyen mesiást várt, milyen szabadítót a zsidóság? Olyat, akinek hatalma van. Olyat, aki eltörli az ellenséget. Aztán helyreállítja Dávidnak a leontott, lerontott trónját, és akár maga oda helyet foglal. Emlékszünk, amikor Jézus bevonul virágvasárnapján Jeruzsálembe, ott az ünneplő tömeg, várják a messiást. Be kell teljesedni a proféciának. Szamár csikó hátán megy be a messiás Jeruzsálembe. És miközben ez történik, Jézus sír a város felett. Azt mondja, hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint tyúka csibéjét. És nem azt mondja, mint sasfióka az ő fiókáit, vagy saskeselő, hanem tyúka csibéjét, de ti nem akartátok. Talán ott volt a vágyakozás a tanítványok szívében is. Lám, beteljesedik mindez. Végre elfoglalja a messiás, a megérdemelt Dávidi trónt. És végre ez Krisztusban teljesedik be. És tudjuk, hogy egészen másféle fordulatot vesznek az események. A zsidóságnak tehát megütközés, botránkozás Krisztusnak a keresztje. Ők nem egy ilyen mesiást vártak. És mégis mit olvasunk itt a korintusi levélben később? Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, az készített el Isten az őt szeretőknek. És még azt is olvasunk erről, angyalok vágyakoztak ebbe beletekinteni, amilyen csodálatos megváltási tervet vitt véghez, és készített elő az élő Isten. És azt olvasjuk itt, hogy a görögöknek mindez pedig bolondság. Ugyanis elképzelhetetlen volt egy személyes Isten abban a korban. Ismerjük a görög mitológiát, tanultunk erről. Tele van mindenféle istenséggel. És mindenféle történettel, ezeket tanultuk akár a középiskolai tanulmányaink során. És elképzelhetetlen volt, hogy személyesen valóság legyen így egy Isten, egy személyes élő valóság, ráadásul olyan, aki szenvedne az emberért. Ezért tartották a görögök mindezt bolondságnak. Hogyan lehetséges az, hogy Isten szenved az emberért? Az ő pogány mitológiájukba, kultúrájukba, pogány Isten hitükbe mindez nem fér bele. Mit is mond itt Pál apostol? Tehát a zsidóságnak ez megütközés, botránkozás, Krisztusnak a keresztje. Az emberi történt megváltásnak a véghez vitele, a görögöknek pedig mindez bolondság volt. Hogyan szenvedne az Isten az emberért? Kedves testvérek, mit is mond itt Pál apostol? Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Nem így van ez a mai világban is. Sokan botránkozásnak tartják Krisztusnak a keresztjét. Mások meg bolondságnak. Hiszen a világ gondolkodásában mindez nem fér bele. Sok-sok évvel ezelőtt bennem maradt a történet, nagypéntekre készültünk, és a gyerekeknek kiosztottam itt a nórán kis színezős lapot, ezen stilizálva, nem a maga véres valóságába, de ott volt Krisztusnak a keresztje, maga Krisztus felfeszítve arra mellette a két gonosztevő. Hazavitték a gyerekek, aztán a következő órán az egyik gyerekkel visszaküldette az édesanyja, és azt mondta, hogy hogyan adhatok ilyen szörnyűséget a gyerekeknek a kezébe. Ilyen borzasztó dolog ez. Aztán volt, hogy beszélgettünk erről, elmondtam, hogy szerintem egy-egy híradó alatt sokkal több véres jelenetet lát egy gyerek, és sokkal több olyan tartalomhoz jut hozzá, ami egyébként nem is neki való. Mégis hozzájutnak ehhez a gyerekek. Tehát a mai világban is nem sokat változott a mai világ, sokan ezt botránkoztatónak tartják, mások pedig bolondságnak. Hiszen a világnak a gondolkodása egészen más, nem fér bele. És így az emberi gondolkodás szerint, az emberi értelem szerint így nem is megismerhető az Istennek a teljes valósága, a megváltásnak a nagy műve. Hogyan is olvastuk itt a János szerinti evangéliumban, ahogy azt Jézus elmondja Nikodémusnak, hogy is fog ez történni? Hadd idézek még ebből. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. És ezek után olvasok azt az igét, amit minden Isten tiszteleten elmondok, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De érdekes a folytatás is. Kevésbé szoktuk idézni, vagy ritkábban, a következő 17. vers. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ által. Viszont a következő vers annak teljes valóságát is elmondja, hogy hagy mondjam így, az evangélium megosztja az embereket. Egyik részük ugye valóságnak fogadja ezt el, Isten mentő szeretetének, másrészt pedig elutasítja azt. A következőt olvasunk a 18. versben. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz már, ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Kedves testvérek, így teljes ez az ige vagy ige sor. Egyrészt elmondja Isten mentő szeretetét, ahogy azt tökéletesen elkészítette az embervilágnak, ahogy azt Isten bölcsessége tervezte el, és ez nem fér bele az emberi bölcsességbe, az emberi gondolkodásba, mert az egészen különleges és tökéletes. Másrészt viszont ez meg is osztja az embereket. Vannak, akik ezt hiszik, és a jutalmak, ennek egyenes következménye, hogy mondja mi, az örök élet, Isten kegyelméből. Másik része elutasítja mindezt. Pedig az ige egyértelműen elmondja, ennek pedig a végeredménye a kárhozat. Érdekes, ahogy fogalmaz az ige, hagy olvassam még egyszer, aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz már, ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Úgy is mondhatnánk, hogy benne marad az ítéletben, hogy Isten mentő kegyelmét elutasítja. Abba marad benne, ahová beleszülettünk mindnyájon. De Isten kegyelméből, Krisztusért, Isten kiragad abból sokakat, akik megértik ezt hittel, befogadják azt teljességgel, és akkor Isten mentő szeretete személyesen rájuk nézve érvényes. Kedves testvérek, erről beszél itt Pál apostol is. Azt mondja, Akkor is úgy volt, és hozzátettük, ma is úgy van. Sokan ezt botránkoztatónak tartják, Krisztus keresztjét, és sokan bolondságnak vélik azt. Pedig, akik üdvözlünk, azoknak ez Isten erre. Valóban, hogyan gondolunk mindenre? Valóság-e az életünkben mindez? A megváltásnak teljessége? Egyszerűen hittel befogadtuk-e mindezt? Mert emberi értelemmel igazán nem felfogható. Az Isten szenvedett értünk. Az Isten egyszülöttjét adta értünk. Azért, hogy nekünk örök életünk meg bűnbocsánatunk lehessen. Valóban olyan felfoghatatlan mindez emberi értelemmel nem megérthető. Hogy is mondja itt az ige? Mert az Isten bolondsága, ugye ez idézőjelben van, bölcsebb az emberek bölcsességénél. És az Isten erőtlensége, megint csak idézőjelben, erősebb az emberek erejénél. Eszembe jutott egy kép, nem láttam még élőben, csak olvastam róla. Dániában, Kopenhágában, Tordvalzennek van egy csodálatos Krisztus szobra az ottani székesegyházban. És azt mondják, hogy úgy lehet ebbe a Krisztus arcba beletekinteni, hogyha az ember egészen közel megy hozzá, aztán lehajol előtte, és úgy tekint föl, akkor láthatja meg teljességében ezt a Krisztus arcot. Aki messziről szemléli, mondjuk a templomnak a hátsó szegletéből, vagy nem megy egészen előre, nem térdel, lehajol és úgy néz föl, akkor nem láthatja meg ezt a Krisztus arcot. Természetesen nem ez üdvözít bennünket, hogy ott egy szobor arcát megnézzük, de értjük ezt a kis történetet. Tehát csak is úgy lehet üdvösségünk, hogy az ember leveti minden büszkeségét, minden gőgjét, bevallja Isten előtti lelki szegénységét, és a megváltásra szorulását, mert ki tudná megbocsátani a bűnöket az egy Istenen kívül, és így hittel tekint Jézus Krisztusra. Így meg lehet őt látni. Természetesen ez lélekben történik. És hozzáteszünk gyorsan, imádságban történik. De valóságban meg kell történnie a mi életünkben. Kérve az ő bocsánatát. Bevallva minden alkalmatlanságunkat. És azt is, hogy lelkileg szegények vagyunk, akik áhítozunk rá. És így lehetséges mindez. A megváltás nagy csodája. Végbe mehet rajtunk. És újjá leszünk, újjá születünk, új teremtés történik. Itt ebben a földi életben, bármikor végbe mehet mindez. És mi is történik tulajdonképpen ebben? Hadd idézek egy igét a Rómaiakhoz írt levélből, 12. fejezet elejéről, pontosabban két igéhez. Így szól, kérlek azért titeket, testvéreim, mondja Pál, Isten ihletésére, bölcsességéből, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Miről is beszél ez az ige? Pál így menti azokat, akiknek írja a levelet is, nem csak azokat, hanem most minket is, akik még nem értették ezt a kegyelmet, vagy akik nem értették meg, és akik megértették, azok meg újra örvendezzenek-e fölött. Az Isten irgalmasságára kér, és azt mondja, az logikus, okos Isten tisztelet. Ha megéreztük Isten kegyelmét, megérezzük az életünk egy pontján, akkor hálából odaszálljuk magunkat neki. Mert akkor nem csak már a teremtés jogán vagyunk az övé, akkor értjük ezt meg, hanem a megváltás jogán is az övé vagyunk. És mit is mond? Ezen túl már akkor nem a világ gondolkodásmódja határozza meg az életünket. Nagyon érdekes az eredeti kifejezés. Azt mondja, ez olyan, mint mikor fogja a háziasszony, leteszi a szabás mintát, ráteszi az anyagot és körbevágja ahhoz. Ilyen a világ gondolkodás mondja, ehhez igazodunk mindenben. Hogyan gondolkodjuk családról, férről, feleségről, gyereknevelésről, munkáról, akár a felsőbséghez való viszonyunkról és bármiről, meghatározza a gondolkodásmódunkat a világ. A világ, úgy érti a Biblia, az Istent nem ismerő közeg, amibe beleszülettünk. De azt mondja, hogy ha megismertük Isten kegyelmét, akkor már nem ehhez szabjuk magunkat. Nem ez határozza meg a gondolkodásmódunkat, hanem Isten, az ő bölcsessége, meg az ő igéje, szava fogja meghatározni a gondolkodásmódunkat. Hogy mondta, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Isten ezt az értelem teljes megújulását viszi végbe. Egy nagy 180 fokos fordulat történik az ember gondolkodásmódjában is. És ahogy eddig nem értette, nem látta a dolgokat, elkezd így, hogy mondjam, idézőjelben Isten szemével látni és gondolkodni. Egyszerűen Isten bölcsessége beáramlik az ő életébe. Miért is? Így volt ennek az igének itt a végén, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát nem az, ami nekünk, vagy a mi gondolkodásmódunk szerint, amiben beleszülettünk a világ szerint, hanem Isten gondolkodásmódja, Isten bölcsessége szerint. Kedves testvérek, ez jelenti tehát, amiről itt Pál apostol beszél, ez a nagy változás, ez a teljes megfordulás, ami, hogy mondjam még egyszer, a világ szemében bolondság és megütközés, tehát botránkozás, nem változott ebben a világ, de akik üdvözülünk, így olvastuk, azoknak Isten ereje. Mert Istennek ilyen hatalmas ereje van. Ez ott nyilvánvalóvá lett a kereszten. Ahogy Krisztus ott legyőzi a bűnt, legyőzte a sátánt is, és utána harmadnapra megmutatta, hogy legyőzte a halált is. Ez a legnagyobb erő a világon. Ilyen erő nincs sehol. Istennek ereje ment ott végbe, és Isten győzelme. Hadd foglaljam össze néhány mondattal, ami elhangzott. Egy kicsit beletekintettünk az első korintusi levélnek az elejébe. Elmondtuk, hogy milyen volt az a közeg, ahová írja ezt a levelet Pál apostol. Görögök és pogányok, és ahogy a természetes eszünk beleszületett eszünk szerint gondolkodunk erről, ahogy a világ azt ma is vallja. Tehát vagy botránkozás Krisztus keresztje, vagy bolondság. Az akkoriak is úgy értették. Hiszen hogyan szenvedhetne Isten az emberért, az ember miatt. Pedig ez történt meg. És azt mondja Pál, hogy bizony a világ szemében ez bolondság, nekünk meg ez bölcsesség, Istené. És a világ szemében ez erőtlenség, mert ott halál történik a kereszten, Isten szemében meg ez az erő, ami ott megnyilvánul és végbe megy. Így volt tehát ennek az ige szakasznak az első, az utolsó verse, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És az utolsó vers, mert az Isten bolondsága, idézőjelben, bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége, megint csak idézőjelben, erősebb az emberek erejénél. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy így ülve maradva csendesedjünk el imádságban, és mondjuk el Istennek mindazt, amiben megszólított bennünket, majd közösen hangosan is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságukat meghallgató Isten vagy. Urunk, hadd köszönjük meg a Te igédet, mely számunkra valóban élet. Benne van az üdvösségben való növekedés, a kegyelemben való növekedésnek a lehetősége is. A Te bölcsességed, Urunk, hadd, hogy mindig így fogadjuk, így érjen el bennünket. Örök érvényű ige, amely felemel, amely bátorít. De ha kell, akkor megfedd, ha kell, akkor itt is. Urunk, hadd kérjünk téged, hogy itt ebben a gyülekezetben is minél többen tapasztalják meg a te mentő, kegyelmedet, szeretetedet, ahogy az megjelent Jézus Krisztusban, és akik megtapasztalták, azok pedig növekedjenek napról napra a kegyelemben. És hadd kérjük, Urunk, az előttünk álló nyári hetekért, táborokért, te adj nekünk bölcsességet, hogy jól el tudjuk mondani a ránk bízottaknak az örömüzenetet, hogy azt megértsék, hogy azt be tudják fogadni, hogy az életet változtasson. Így kérünk, Urunk, a jövő heti gyermekhetünkért, de így könyörünk a csemői gyerektáborért is, és így könyörünk majd később a gyülekezeti nagytáborunkért is. Te légy köztünk, te áld meg szolgálóinkat, te áld meg igédet, hogy tudjunk növekedni, és tudjanak akár új életek születni. Hadd kérjünk, Urunk, családjainkért, szeretteinkért, te áld meg családi kapcsolatainkat. És Urunk, add, hogy a te igéd a családjainkban, a nagy családban is tudjon terjedni, elérve embereket, szülessenek újjá életek. Hadd kérjünk betegeinkért, és Urunk, te légy velük, te gyógyítsd őket. És Urunk, készítsd el az időseinket, a nagyon betegeinket is arra, hogy ha bizony elmennek a földi világba, legyenek arra felkészülve. Köszönjük, Urunk, hogy ez is lehetséges nálad. Így, hogy bár a külső ember romlik, de a belső ember, ez pedig növekszik. Kérünk, Urunk, légy velünk munkánkban, te légy ott kísértéseinkben, te ments meg bennünket. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejező énekünket énekeljük a 651. dicséret mindhárom verszakát az új énekes könyvünkből, megváltva, hogy boldogan vallunk bármely szent vére árán. Sosem véletlen az énekválasztás, az igéről szól ez is így énekel.
Thank you.
Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkban.